Az asztalhoz léptem, felvettem 38-as koltot a tölgyfaszta lehajtható lapjáról, és az ajtóhoz mentem. A fegyvert a jobb lábam mellett lógattam. Ki az? Breeze! Visszamentem az asztalhoz, hogy letegyem a pisztolyt, mielőtt ajtót nyitok. Breeze állt ott. Éppen olyan nagy darab, és ugyanolyan rendetlen volt, mint máskor, de egy kicsit fáradtabb. A Spengler nevezetű üde arcú fiatal hekus kísérte. Mint egy bekísértek a szobába, bár ennek a látszatát el akarták kerülni, és Spengler becsukta maguk mögött az ajtót. Fényes fiatal szeme ide-oda ugrált, míg Breeze egy hosszú pillanatig az arcomon nyugtatta öreg és kemény tekintetét. Aztán megkerült, és megállt a kanapé mellett.
Nézzen körül,
mondta szája sarkából. Spengler elment az ajtótól át a szobán, az étkező fülkéhez, bekukkantott, visszajött, és a halba ment. A fürdőszoba ajtó nyikorgott, léptei eltávolodtak. Breeze levette a kalapját, és megtörölgette félkopasz koponyáját. A távolban ajtók és szekrények nyíltak, csukódtak, Spengler visszajött. Nincs itt senki. Breeze bolintott és leült, Panama kalapját maga mellé tette. Spengler meglátta az íróasztalon heverő pisztolyt.
Szabad megnéznem? Kérdezte.
Le vannak izélve, mind a ketten, feleltem. Spengler odament a pisztolyért, és a cső torkolatot az orrához emelte, szaglászott. Kinyitott a tölténytárat, egy golyót a csőbe tolt, újból kivette, visszanyomta tárba. Letette a tölténytárat az asztalra, felemelte a pisztolyt, és úgy tartotta, hogy a fény a nyitott závárba hatoljon. Még így tartotta, belenézett a csőbe.
Egy kis por, mondta.
Nem sok.
Mit várt? Kérdeztem. Rubinokat?
Nem méltatott figyelemre. Breeze nézett, és így folytatta.
Úgy vélem, ezt a pisztolyt nem sütötték el az utóbbi 24 órában. Biztos vagyok benne.
Breeze bólintott, az ajkát harabdálta, és szemével az arcomat mérte fel. Spengler szép, csendesen összerakta a pisztolyt, majd félretett, és leült. Ajkai közé tett egy cigarettát, rágyújtott, és elégedetten fújta a füstöt.
Tudjuk mi nagyon jól, hogy nem egy hosszú 38-as volt, mondta. Az ilyen keresztül lőni a falat. Nem valószínű, hogy a golyó benne maradna az ember fejében.
Tulajdonképpen, miről beszéltek, fiúk? Kérdezte, mire Breeze.
Arról, ami a mi szakmámban szokásos, gyilkosságról. Foglaljon helyet, pihenjen, azt hittem hangokat hallok itt. Lehet, hogy a szomszéd lakásból jött.
Lehet, mondtam.
Magára mindig pisztoly hever az íróasztalon?
Kivéve, mikor a párnám alatt van, válaszoltam. Vagy a karom alatt? Vagy az íróasztal fiókjában? Vagy valahol másutt? Ha nem emlékszem, hová is tettem, világos?
Nem azért jöttünk, hogy szívoskodjunk, Márló.
Nagyszerű, mondtam. Maguk kikutatják a lakásomat, kezelésbe veszik a tulajdonomat képező tárgyakat anélkül, hogy az engedélyemet kérnék.
Hogyan viselkednek, amikor durvák?
Leütnek, és az arcomba rúgnak?
A fenét, vigyorgott. Visszavigyorogtam.
Mindnyájan vigyorogtunk. Erre Breeze megkérdezte.
Azt látom a telefonját.
Rámutattam, tárcsázott, és egy Morrison nevű egyénnel beszélt mondván.
Breeze,
Megnézte a telefonomra írott számot, és beolvasta.
Jelen perctől kezdve. Marlowe néven, itt van. Rendben. 5 vagy 10 percen belül. Rendben.
Letette a kadlót, visszament a kanapéhoz.
Fogadjunk, nem tudja, miért vagyunk itt.
Mindig várom, hogy a jó barát majd betér, mondtam.
A gyilkosság nem tréfa, Marlowe.
Ki mondta, hogy az?
Mintha maga egy kicsit úgy viselkedne.
Nem voltam tudatában. Spenglerre nézett és vállat vont. Majd a padlót nézte. Aztán felemelt a tekintetét lassan, mintha súlyos lenne, és megint engem nézett. Most a sakkasztalnál ültem.
Gyakran sakkozik?
Kérdezte a figurákat nézve.
Nem. Néha napján eljátszom egy partit, ha gondolkodni akarok. Nem két ipse kell a sakkozáshoz.
Én versenyjátszmákat játszom le, amelyeket leírtak és közzétettek. A sakknak irodalma van. Néha napján kidolgozok egy-egy problémát. Azok nem is sakk problémák a szószoros értelmében. De minek is beszélünk a sakról? Isznak valamit?
Most nem, mondta Breeze. Beszéltem magáról Rendellel. Jól emlékszik magára, egy valahol a tengerparton történt esetből kifolyólag.
Úgy húzgálta lábait a szőnyegen, mintha nagyon fáradt lenne. Masszív, öreges arca, ráncos és szürke volt a kimerültségtől.
Azt is mondta, hogy maga nem ölne meg senkit. Hogy maga a végső soron rendes gyerek. Szép tőle, mondtam. Azt mondja, maga jó kávét főz, reggelenként későn szokott kelni, nagyon szellemesen tud társalogni, és bármit elhihetünk magának feltéve, ha őt egymástól független tanú igazolja. A fene vigye el. Breeze úgy bólintott, mint a pontosan azt mondtam volna, amit várt. Nem mosolygott, és nem volt durva, csupán olyan volt, mint egy nagy darab kemény ember, mikor a munkáját végzi. Spengler hátatámasztotta a fejét a székben, szemét félig lehúnyta, és cigarettája füstjébe merült. Rendben, azt mondta, foglalkozzunk magával. Szerintem maga nem annyira ravasz, mint hiszi, de olyan fiú, akivel gyakran történik valami, és az ilyen sokkal több bajt okozhat, mint aki nagyon ravasz. Ezt, mondja, maga megérti. Különben tetszik nekem. Szeretek nyílt lapokkal játszani. Azért mondom el magának. Azt válaszoltam, hogy ez szép tőle. Csengett a telefon. Breeze-re néztem, de ő nem mozdult. Így a kagylóért nyúltam és felvettem. Női hang volt, úgy tetszett, mert ismerném valahonnan, de nem tudtam, hová is tegyem. Mr. Philip Marlowe beszél? Az. Mr. Marlowe, bajban vagyok. Nagyon nagy bajban. Sürgősen szeretnék magával beszélni. Mikor találkozhatunk? Úgy érti, ma este? Kérdeztem, kivel beszélek? Gladys Crane vagyok. A hotel Normandiban lakom. Champardban. Mikor tud? Úgy érti, hogy menjek oda ma este? Kérdeztem, miközben megpróbáltam a hangot felismerni. Én... A telefon kattant, a vonal süket volt. Ültem. Még tartottam a kagylót, ráncoltam a homlokon, Breeze-re néztem. Arca nem árult el semmiféle érdeklődést. Egy lány volt, aki azt mondja, bajban van, meséltem neki. A vonal megszakadt. Lenyomtam a villát, vártam, hogy készülék újra csenget. A két hekus néma volt és mozdulatlan, túl néma és túl mozdulatlan. A csengő újra szólt. Felemeltem a villát, azt mondtam. Breeze-zel szeretne beszélni, ugye? Igen. Férfi hang volt, kicsit meglepődött. Rajta csak, ügyeskedjenek. Felkeltem és kimentem a konyhába. Hallottam, hogy Breeze nagyon röviden beszél, aztán a visszahelyezett kagyló zaját. Elővettem a konyhaszekrényből egy üveg forró rozét és három poharat. A jégszekrényből jeget és gyömbérsört vettem ki, kevertem három koktélt, bevittem egy tálcán, és a tálcát letettem a koktél asztalra a kanapé elé, ahol Breeze ült. Két poharat leemeltem róla, egyet Spenglernek adtam, a másikat meg magammal vittem a székemhez. Spengler bizonytalan tartotta magáit, hüvelykével és mutató ujjával az alsó ajkát, csípkedves Breeze nézte, vajon elfogadja az italt. Breeze nagyon határozottan nézett rám, aztán felsóhajtott. Felvette a poharat, megkóstolt az italt, megint sóhajtott, félig mosolyogva megrázta a fejét, mint az olyan ember, akinek adsz egy pohár italt, amire nagyon vágyik, ami éppen a legjobb, amiből az első korty olyan, mint egy pillantás egy tisztább, naposabb, fényesebb világba. Úgy látom, maga nagyon gyorsan kapcsol, Mr. Marlowe, mondta, és felszabadultan dőlt hátra a kanapén. Gondoltam, most már csinálhatnánk egy közös üzletet. Nem ilyen módon, feleltem neki. Mi? Összehúzta szemöldökét, Spengler előre hajolt, élénk figyelemmel nézett. Felhívatnak engem valami útszéli kurvával, aki leadja a sükedumát, hogy aztán elmondhassák itt és itt, ekkor és ekkor felismerték a hangomat. Gladys Crane-nek hívják a nőt, mondta Breeze. Ezt mondta. Sohasem hallottam a nevét. Oké, mondta Breeze, oké. Szeprős tenyerét felén fordította. Nem kívánunk illegális eszközökhöz nyúlni, reméljük maga sem. Mit nem? Nem próbál illegális eszközökhöz nyúlni, mint például minket kijátszani. Miért ne játszanám ki magukat, ha kedvem tartja? Nem maguk fizetnek nekem? Nézz, ne legyen olyan nagy fiú, Marlowe. Nem, nem vagyok nagy fiú, eszembe sem jut. Elég ismerem a hekusokat ahhoz, hogy ne szívóskodjam velük. Ki vele? Mondj el a magáét, és ne próbáljon ki újabb svindliket, mint az előbbi telefonhívás. Gyilkosságügyben dolgozunk, kezdte Breeze. Meg kell próbálnunk a lehető legjobban eljárni. Maga találta meg a tetemet. Maga beszélt előzőleg a taggal. Ő hívta meg magát, jöjjön a lakására, odaadta magának a kulcsát. Maga azt állította, hogy nem tudja, milyen ügyben akart magával találkozni. Azt hittük, hogy időközben volt ideje gondolkozni, talán eszébe jutott.
Más szóval, az első alkalommal hazudtam, mondtam. Brice fáradta mosolygott. Biztosan tudja, a gyilkosság ügyekben mindig hazudnak. A probléma csak az, honnan tudja majd, hogy mikor hagyom